Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Polgármester úr, rengeteg hír jött össze a mai adásra, és rögtön a legfrissebb az, hogy Sulyog Tamást jelölik a kormánypártok államfőnek, és Deutsch Tamás lesz Varga Judit helyett az európai parlamenti lista vezető. Egy gyors kommentárt kérnék Öntől.
Hát egyrészt a két legnépszerűbb női politikusát veszítette el a pedofil botrány miatt a Fidesz. Ez egyébként valóban sajnálatos, hiszen a nők aránya egyébként is nagyon alacsony volt egy olyan kormányban, ahol egy sincs például. Tehát ez önmagában sajnálatos. Másrészt az érintett személyekben azt gondolom, hogy nem nagyon tudunk kifogást találni. Hát a Deutsch Tamásról sok mindenki sok mindent gondol, de ő ott ül az európai parlamentben eddig is, ha úgy tetszik, akkor nincs változás. Sulyog Tamásnál pedig számomra az a jó hír, hogy nem Navracsics Tibor lett a köztársasági elnök, mint ahogy rebesgették, vagy a jelöltjük. Én nagyon örülök annak, hogy Navracsics Tiborhoz kerültek az önkormányzatok, hiszen vele az együttműködés azóta is folyamatos.
Hát, ha már Navracsics Tibort szóba hozta, akkor kérdezném, hogy találkozott-e mostanában miniszter úrral, mert hogy a helyi fideszes sajtó önt is és őt is, mintha támadná emiatt.
Hát nagy bosszúság ez Lázár Jánosnak, mert ő ugye, ahogy annak idején 6 évvel ezelőtt azt ígérte, hogy miattam egy fillér taópénz nem fog jönni Hódmezővásárhelyre, és kiderült, hogy hazudott, legalábbis tévedett, hiszen azóta is minden vásárhelyi sportegyesület az utolsó fillérig minden taópénzét föl tudja tölteni, és aki nem tudta, azoknak mi mindig segítettünk, tehát mindig megtörtént. Hasonlóképpen Lázár János azzal próbálta zsarolni a hódmezővásárhelyieket a tavalyi év során ismételten több alkalommal, hogy amíg én vagyok a polgármester, addig a kormány nem működik együtt, és én azt látom, hogy hál' Istennek, bár nagyon sok tekintetben hátrébb sorolnak bennünket, látjuk a Lázár János akna munkájának a nyomait is, de, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Navracsics úr részéről viszont látjuk azt is, hogy ő azért mégiscsak arra törekszik, hogy az uniós pénzeket megkaphassa Magyarország, márpedig brüsszeli látogatásom során én magam is nyomósan kértem a brüsszeli hatóságokat, hogy adják meg Magyarországnak a pénzt, de azzal a feltétellel, hogy nem lehet az ellenzéki városoktól, éppenséggel Hódmezővásárhelytől megtagadni. Úgyhogy azóta érezzük azt, hogy ezt a brüsszeli figyelmeztetést ezt figyelembe vette a kormány, és azt gondolom, hogy a legeurópaibb minisztere Navracsics Tibor, aki Lázár Jánossal ellentétben például nem köthető Európai Unió szerint is csalássorozatokhoz és korrupciós botrányokhoz, tehát végre egy tisztességes fideszes miniszterünk is van, és én abban bízok, hogy abban is tisztességes lesz, hogy Vásárhely is megkapja majd legalább azt, ami neki jár. Az eddig mindig megkapott normatívák, most megkapott engedélyek, ez egy nagyon jó hír a kormány együttműködését tekintve, hogy azok az engedélyek, amiért sokat vitatkoztunk és kértük őket, azokat is megkaptuk most az elmúlt hetekben, és abban is reménykedünk, hogy az Európai Uniós források elosztásánál, vagy a hazai rezsitámogatás elosztásánál most nem fogják kihagyni Hódmezővásárhelyet.
Ha már ez szóba került, akkor egy friss, egy kormányfüggetlen oldalon jelent meg egy elemzés, arról közgazdászok készítették, hogy az önkormányzatok, a különböző színű önkormányzatok hogy részesültek a központi forrásokból, és ott bizony a grafikon azt mutatja, hogy az ellenzékivé vált önkormányzatok, és ebben benne van Hódmezővásárhely is, azoknak a támogatottsága csökkent, bár az utóbbi 1-2 évben talán némi korrekció volt.
Hát ez csak azt jelenti, hogy a rezsitámogatásból bár Vásárhely nem kapott, de az összes többi megyei város, még az ellenzékiek is kaptak. Tehát ez például a tavalyi évnek egy öröme. Annak idején volt egy felháborító döntés még 2020 decemberében, ha jól emlékszem, karácsony napján, amikor minden fideszes vezetési megyei város kapott 1,4 milliárdot, és az ellenzékiek közül egy se kapott semmit. Na most ezek után elég komoly háborgás volt nálunk is, ezt is az Unióban is szóvá tettük annak idején, és azt követően, amikor már egy ilyen Covid kompenzáció volt, akkor például Vásárhely is kapott 600 millió forintot, tehát megkaptuk, ami nekünk jár, tehát ott is volt egy ilyen visszalendülés. Én azt tapasztalom most, hogy szintén, amikor többek között Brüsszelben is szóvá tettem ezt az Európai Uniónál, ahol a magyar pénzek befagyasztásáról döntenek ezt a tendenciát, én azt gondolom, hogy a kormány ismét óvatosabb. Orbán Viktor nem véletlen szavazta meg az összes szankciót, szavazta meg is támogatást. támogatta a fegyverszállítást. Én azt gondolom, most legújabban Ukrajnának a 50 milliárd eurós támogatását is megszavazta, és meg fogja szavazni a NATO tagságot is Svédország számára. Tehát azt látom, hogy Orbán Viktor, amikor hiába mondja, hogy szuverén és független, hiába esküdözik, hogy majd ő megvétózza az ukrán támogatást, hiába állítja azt, hogy ők nem támogatják Ukrajna Svédország NATO csatlakozását, ők amikor rászólnak, akkor egyáltalán nem függetlenek, akkor azonnal parancsért tettem, tisztelegve megszavazzák. Vagy ki megy kávézni, vagy még azt se engedik neki.
Kövér László ki fog menni kávézni a Svédország NATO tagságáról szóló szavazásról?
Ez nagyon érdekes, mert neki kell majd, vagyis féltünk tőle, hogy neki kell majd aláírni, hogyha gyorsan meg lesz Novák Katalin utódja, megszavazza a parlament, akkor ezt a NATO tagságot már nem Kövér László házelnökként, hanem az új köztársaság elnök.
Mert hogy ő volt az egyik leghangosabb.
Ő általában az egyik legradikálisabb hangja a Fidesznek. Tehát azt gondolom, hogy le vannak osztva a szerepek, hogy a Fideszen belül ki az, aki a nyomodafestéket nem tűrőbben nyilatkozik, és kik az úriemberek. Mi jobban szeretünk persze az úriemberekkel tárgyalni.
Ha már itt az európai parlamenti választás szóba került, akkor ne menjünk el amellett sem, hogy a Mindenki Magyarországa néppárt is indul az európai parlamenti választáson, és döntöttek a listáról.
Igen. Hát egyrészt nagy megtiszteltetés számomra, hogy nem csak pártelnöknek és mozgalomelnöknek, hiszen ugyanaznap volt a mozgalomnak, a civil szervezetnek, az MMM-nek a közgyűlése, és a Mindenki Magyarországa néppártnak, a pártunknak is a közgyűlése, tisztújítása mindkét esetben. Tehát én elnök maradtam mind a két szervezetben, és listavezető lettem az európai parlamenti listánkon, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, mert éppen tegnap egy lakossági fórumon érdeklődött egy kedves vásárhelyi lakos, hogy én elkötelezetten Hódmezővásárhely polgármestere akarok maradni, tehát megígérem innen is minden nézőnek, hogy amennyiben megválasztanak polgármesternek, még akkor sem megyek Brüsszelbe, akkor is Hódmezővásárhely polgármestere marad, hogyha a listánkon egy vagy több helyet is megnyerünk. Tehát támogassák bátran a Mindenki Magyarországa néppártnak a listáját majd június 9-én az európai parlamenti választáson, és szavazzanak ránk polgármesterként és közgyűlési képviselőjelöltjeinkre is a helyi önkormányzati választáson bátran. Mi nem fogjuk elhagyni Hódmezővásárhelyet, én is itt leszek, ameddig megválasztanak a városomat fogom szolgálni. De hadd említsem meg azért, hogy Szalma Botond, aki a kereszténydemokrata néppártnak volt a budapesti elnöke korábban, egészen addig, amíg ő erkőstelennek és vállalhatatlannak találta Schmidt Pálnak a dolgozat hamisítását, már azelőtt, hogy erre az összes többi KDNP-s és Fideszes is rájött volna, és emiatt még fegyelmet is kapott. Tehát ő, aki erkölcsi okokból vállalhatatlannak találta magát kereszténydemokratának nevező KDNP-nek a magatartását, és ezért jött el onnan. Mellár Tamás, aki az első Fidesz kormánynak, a KSH-jának, a statisztikai hivatalának a vezetője és közgazdász professzor volt, illetve most is az, ő szintén ott van az első helyen, Puc Anita volt, Máté polgármesterasszony is ott van, és Bana Tibor 12 éven át országgyűlési képviselő volt, jobbikos országgyűlési képviselő, európai bizottsági alelnök volt a magyar parlamentben. Tehát ők az első öt helyen vannak ebben a európai parlamenti listában. Tehát még egyszer lesz egy európai parlamenti választás, ahol kérem bátran támogassa mindenki a pártunkat, de itt helyben nyugodtan és bátran szavazzanak ránk, támogassanak bennünket, nekünk Vásárhely lesz a fontosabb mindig is, azért amit elvállalok én, azt Vásárhely felé továbbra is, ahogy eddig is teljesíteni fogom.
Ha már a Mindenki Magyarországa mozgalom is szóba került, akkor hát kedden kijött egy hír, az ÁSZ részjelentése, amelyben önöket emlegetik, mint akik tiltott pártfinanszírozásban vettek részt a hat ellenzéki párt kampányán keresztül. Önnek már volt erre reakciója, de talán néhány nap elteltével még érdemes erre a hírre visszatérnünk.
Hát mindenképpen nem újdonság a hír abban az értelemben, hogy fél évvel ezelőtt már.
Igen, ezt már bejelentették,
ezt a hónapokkal ezelőtt. Bejelentették. Körülbelül fél, lehet, hogy három hónap, lehet, hogy hat hónappal ezelőtt, tehát mindesetre egyszer már belengedték ezt. Úgy látszik, hogy érdemben nem változott a következtetése az ÁSZ-nak. Új információkat nem tudhattunk meg, illetve ami újdonság a támadásban, a politikai támadásban rejlik, de még ebben is tessék elképzelni, hogy leírják azt, hogy nem pénzbeli, vagyoni értékű hozzájárulásnak ítélték ezt. Tehát azok a hazugságok, mint éppen az alelnök, az ÁSZ alelnök mondta el abban a műsorban, a Hír TV-ben, ahol tegnap előtt nyilatkoztam én magam is nekik, ott az hangzott el, hogy közös számlát működtettünk volna az MMM, a pártokkal, meg közös kampányunk volt. Nem. Az ÁSZ maga is leírja, hogy ez hazugság, hiszen azt mondják, hogy nem pénzbeli, pénzbeli támogatást ítéltek meg. Na most senki nem mondja nekem, hogy a CÖF, a Megafon, vagy éppen a kormánymédia nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Fidesz kampányához, mégse vizsgálták azt. Most a lényege...
Vizsgálták
és elásták.
Megkérdezték őket, és igen. Ők és azt mondták, hogy nem.
Ártatlanok, mint a ma született bárány, igen, tehát természetesen a fideszes hatóságok szerint, de ami ennél is izgalmasabb, hogy ha ők azt mondják, hogy a pártok megkerülték a párt költési, kampányköltési szabályokat, és egy civil szervezetnek a kampányán keresztül a megengedett limit felett költekeztek, akkor tessék elképzelni, hogy mindegyik fideszes vezetőt börtönbe kéne csukni, hiszen náluk 100-szor ennyi túlköltekezés volt. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy itt van, nem tudom a számokat, hogy hozták ki a mi 2,5 milliárdos kampányukból, miért csak 1,6-ot emlegetnek, a logikát nem értem, de ha azt mondják, hogy van itt 1,6 milliárdos túlköltekezés, amit egy civil külső szervezeten keresztül, de valójában az ellenzéki pártok érdekében folytattunk volna, ha ezt merik állítani, akkor a CÖF-öt, a Megafont és az összes többit, a kormánymédiát vagy éppenséggel magának a Fidesznek a költéseit tessék már megnézni, hogy hogy lehet az, hogy mi csak 2500 plakátot tudtunk bérelni, ők 25 000 plakáton kampányoltak, hogy a Csapból is a YouTube hirdetéseik, a Facebook hirdetéseik folytak, bizonyította a sok milliárdos, sok-sok százmilliárdos kampányt folytatott a Fidesz, és ott nem állapítanak meg túlköltést.
Hát, amit szabad Jupiternek.
Ilyen egyszerű ez. Egy ilyen pártállamban majd csak akkor lesz igazság, és akkor nem politikai alapon támadják az ártatlanokat a bűnösök, a pedofil támogatók, migránsbetelepítők, korrupt gazemberek, hogyha lesz elszámoltatás, és végre például csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és egy független, nem Polt Péter, nem fideszes hatóság is megvizsgálhatja majd, hogy ki mennyit lopott.
Elhangzott a kifejezés pedofília. 99%-os plakátkampányt folytat éppen, nevezzük így, a kormányzat a nemzeti konzultáció eredményét hirdetve. Ez némileg hasonlít már a hazafias népfront időszakában elért választási eredményekre. Ott azt hiszem 98% volt mindig az eredmény. Az önök aktivistái ezeket a plakátokat tegnap előtt átragasztották, tehát mondjuk 99% nem a migráns gettókra, a migráns gettókra pedig rákerült egy felirat, hogy 99% nem a pedofiliára.
Sőt, még az is most én láttam a mai napon, ez tegnap, amikor magam is ott voltam egy ilyen plakát átragasztásnál, ott nem volt, de a mai napon már látom, az is oda került, hogy ne táncoljuk úgy, ahogy a Fidesz fütyül Brüsszel helyett. Tehát eddig az volt, hogy Brüsszel fütyül, most Fidesz fütyül. Na, de ami érdekesebb ennél, hogy a pedofiliára arra valóban van egy 99%-os nem a magyar társadalomban. Az, hogy az ukrán támogatás, például az ukránoknak nyújtandó támogatásra 95% nemet mondott a Fidesz által sok milliárdért szervezett kampányban, nemzeti konzultációban, az nem akadályozta meg azt, hogy Orbán Viktor mégis megszavazza ezt Brüsszelbe. Kiment azzal a szent esküvel, hogy ő meg fogja vétózni, és aztán megszavazta. Tehát Orbán nyilvánvalóan hazudott. De, és teljesen feleslegesen dobott ki egy akkora összeget, annyi milliárdot erre a nemzeti konzultációra, amiben simán 2-3-szor belefért volna a komplett ellenzéki kampány 22-ben. Tehát a pedofília kérdésében óriási egység van a társadalomban, olyan masszív elutasítás van, hogy abban már belebukott nem csak egy köztársasági elnök, nem csak egy volt igazságügyminiszter, hanem immár egy református püspök, legalábbis a zsinati elnöki minőségében szintén belebukott, és azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy az Orbán Viktorhoz vezető szálakat is egyesével föltárjuk, megnézzük, hogy Novák Katalin csak a tavalyi évben 40 kegyelmet adott, hogy ki az a másik 38 bűnöző, akit ő rászabadított a magyar társadalomra, és kinek az utasítására. Amikor már arról beszélnek, hogy Novák Katalin Erdélyben a K. Endrének a családjához köthető kastélyban nyaralt a kegyelmi döntés titokban aláírása után, ahol ráadásul Léva Jenikó, Orbán Viktor felesége köthette őket össze, vagy éppenséggel a főbűnös mellett kampányolva már 2002-ben Orbán Viktor arról beszélt, hogy a bűncselekményeknek következménye kell legyen, és hogy nem lehet megúszni ilyeneket, amikor ő a pedofil mellett kampányolt Bicskén.
Nem tehát, biztos, hogy tudta, vagy valószínűleg
akkor
nem
még
tudta.
Nyilván nem tudta, én nem azt mondom, csak azt mondom, hogy nagyon nehéz nem föltételezni, hogy ez az egész kegyelmi botrány, a kegyelmi ügy, az nem éppen Orbán Viktornak a személyes döntése. Tudjuk, hogy minden olyan esetben, amikor ismert volt, hogy a kegyelmi ügyet végül kidöntött el, az mindig Orbán Viktor volt. Már 98-ban Dávid Ibolya, amikor nem írta alá egy kegyelmi kérvényt, egy Kunos nevű bankvezérnek, akkor is Orbán Viktor tárgyalt róla. A tavalyi budaházi terrorista, leültetett terroristának a szabadonbocsátásán is tudjuk, hogy az Orbán kormány ülésén tárgyaltak róla. Ott is Orbán Viktor hozta meg a fődöntést. Nagyon nehéz azt gondolni, hogy a K. Endre és pedofil bűncselekmény esetében nem Orbán volt személyesen, aki a családi kötődései, a közös ügyvédje, a fideszes felcsút bicskei kapcsolatai miatt nyilvánvalóan neki lehetett érdeke, és neki lehetett módja arra, hogy ezeket a kegyelmi döntéseket így bírálja el, és Kalota után egy újabb pedofil támogatót ezúttal szabadítson a magyar gyerekekre.
A minap itt járt a városban a román főkonzul, hogy alakulnak Vásárhely nemzetközi kapcsolatai?
Hát nekem egy személyes, kedves barátság lehet mondani a román főkonzul úr, akit még Gyuláról ismerek, tehát már polgármesterként, de még Gyulán az ottani román közösségnek egyik rendezvényén részt vettem, és akkor ismertem meg, és neki egy különleges kapcsolódása, hogy nagycsaládos katolikus. Igaz, nem római, hanem görög katolikus, hogy ott lehet nagycsaládos egy pap is akár. Tehát ő a katolikus vonal is egy nagyon kedves ismerős, és azt gondolom, hogy tényleg a magyar-román baráti kapcsolatok fejlesztéséért rendkívül elkötelezett konzult, egy főkonzult kaptunk, ugye most, hogy Gyuláról Szegedre került főkonzulnak. Ő nagyon büszkén mesélte, hogy például egy román színtársulatnak Petrozsényből a színházi előadását a Szolnoki Színházban 6-700 fizető magyar vendég nézte meg, de éppenséggel Kaposváron és máshol is volt már hasonló siker, és azt néztük meg, hogy Hódmezővásárhelyen hogy lehet a magyar-román kapcsolatokat, barátságot továbbépíteni. Ennek van már múltja a városunkban, most is tervezzük egy újabb román nyelvtanfolyam kezdőt meghirdetni, én magam is részt vettem az előző ilyenen, csak bátorítani tudok mindenkit, a román kultúrát, a román ételeket és a román nyelvet kismértékben megismerni. Amikor mi Erdélybe járunk túrázni, vagy éppen az ottani magyar családunkat, kapcsolatainkat, barátainkat látogatni, akkor nem árt, hogyha néhány udvarias kifejezéssel a román, ottani románság irányába is a pozitív benyomást azt tudjuk erősíteni. Úgyhogy nagy örömmel kísértem el valóban Tóth Sándornak az Avia teherautójához, amit ugye felújítottunk, és egy kiállítást építettünk közé. A román forradalom egyetlen magyar állampolgárságú áldozata volt, és egy olyan időszakban mutatott áldozatot, lett mártír, amikor az a ritka pillanatok a magyar-román történelemben, amikor teljes egység volt a két nemzet között, amikor nem néztük azt, mi hódmezővásárhelyek sem, hogy az adományok azok az ottani magyarokhoz, vagy az ottani románokhoz mennek. Úgy segítettünk a romániai polgároknak, hogy nem néztük még azt se, hogy milyen nemzetiségi hovatartozásúak. Én azt gondolom, hogy ezek példamutató dolgok, de a nemzetközi kapcsolatainkban ez a látogatás mellett most újdonságként, ha nem említsem meg, hogy végre sok évtizedes kapcsolat után formálisan is rendezni fogjuk Bruckneidorffal, azaz Királyhidával a testvérvárosi kapcsolatunkat. Ennek már megszavazta a Bruckneidorffi közgyűlés is ezt a kapcsolatot, mi is megszavaztuk már tavaly, és most március 1-én pénteken délelőtt fogjuk aláírni Bruckneidorff, azaz Királyhidában, Ausztriában, Királyhidán. Ausztriában ezt a kapcsolatot, ugye a testvérvárosi kapcsolat alapja, hogy a 44-45-ös borzalmas időszakban a magyar leventék azok eddig a településig jutottak el, többen itt életüket veszítették, a többiek innen hadifogságba kerültek, illetve később hazatértek, tehát számunkra vásárhelyieknek történelmi jelentősége, kötődése is van, most formálisan is hivatalossá, ünnepélyessé válik ez a kapcsolat, és terveim szerint a jövő hétfői rendkívüli közgyűlés nem csak erről a látogatásról, hanem egy rövid zsgírzsi testvérvárosi látogatásról is szavazni fog, ugyanis egy konferenciára, ahol egyébként szintén Navracsis Tibor is ott lesz vendég meghívottként, és engem is meghívtak, egy lengyelországi önkormányzati konferenciára látogatva szeretnék meglátogatni életemben eddig először a lengyel testvérvárosunkat is.
Van-e fejlemény a megsérült vásárhelyi katonák támogatásának ügyében?
Igen, ez a másik témája lesz ennek a hétfői közgyűlésnek, ugyanis azóta újabb katonák jelentkeztek. Ugye ismeretes, hogy mi tavaly elfogadtuk azt, hogy az Orbán kormány által háborúba küldött vásárhelyi katonák és ott megsérült vásárhelyi katonáknak a vásárhelyi önkormányzat támogatást ad. Végtelen felháborítanak is tartjuk egyébként, hogy most már nem csak Koszovóba, Boszniába, Irakba, de még Csádba is Orbán magyar katonákat akar küldeni, teljesen értelmetlenül. Végtelen gazemberség és hazaárulás, magyar életeket kockáztatni, akármilyen üzleti vagy diktátorok közötti barátság kedvéért, vagy Putyin parancsára, ami a legvalószínűbb. Szóval minden esetre nagy gazemberség oda magyar katonákat küldeni, de mit tehet Hódmezővásárhely? Annyit, hogy a kormányhibájából megsebesült harci cselekményben megsebesült katonáknak anyagi támogatást ad. Sajnos kiderült, hogy kettő katona is elveszítette a lábát, tehát ketten is örökre rokkantak lettek ebben a kormányzati borzalomban. Viszont sok, vagyis hát az összes többi, aki csak könnyebben sérült meg, azok is jelentkeztek nagy számban. Most már azt tudjuk mondani, talán mindenki, úgyha jól emlékszem, 24 egyéb sérültünk is van. Nekik fél-fél millió forintot adunk majd a vásárhelyért közalapítvány, Hódműzővásárhely városáért közalapítvány közreműködésével, de ehhez a forrást az önkormányzatnak kell biztosítani, és most ezért 12-ről 15 millióra emeljük ezt a forrást.
A közgyűlés elé került, most nem a hétfői eljövendő közgyűlésről beszélek, hanem az előzőről. Tehát a közgyűlés elé került a Batidai kastélyhoz vezető út esetleges eladásának az ügye. Milyen döntés született?
Igen, hát ezt az elkerített utunkat mi valójában már korábban bérbe adtuk, akkor Lázár János nyerte el a nyílt pályázatot, tehát ennek az elkerített kastélyútnak a bérlője pillanatnyilag Lázár János, aki egy összegben az idei év augusztusáig kifizette 10 millió forintot bérleti díjat, de a bérleti szerződés az 2035-ig szól, és összesen jóval több mint 30 millió forintot kap ebből a város. Az 50 millió forintos értékű útnak a bérletéből úgy látjuk, hogy gazdaságosabban több pénzt tud beszedni a város, hiszen megmarad az 50 milliós vagyon a városnak, és 30 millió bérleti díj is bejön belőle. Ez jobb üzlet, mint hogyha 50 millióért eladnánk. Tehát a közgyűlés egy zárt közgyűlésen úgy döntött, hogy nem adja. Nyilván az egész közgyűlésnek ez a része, az érvek és a viták azok nem publikusak, de a végeredmény az az, és a végeredmény az volt, hogy nem támogattuk az eladást.
A civil szervezetek ismét pályázhatnak támogatásra. Milyen feltételek, milyen határidők vannak?
Március 15-ig lehet beadni, most is, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy Krupicer képviselő javaslatára egyébként megemeltük a keretet is. Végül nem az ő által javasolt módon, hanem csak infláció követően, így is óriási teher természetesen a városnak. Mindenki szeretne sok-sok-sok pénzt szétosztani civileknek, vagy fejlesztésre, és a többi. Nyilván mi egy szűkös büdzséből gazdálkodunk, de így is jogos volt az, hogy emeljük meg ezt is, és a képviselő keretet is, ezt pedig én javasoltam. Tehát a választókerületi keretek, amit az egyes megválasztott képviselők a saját választókerületre az ő döntéseik, javaslatok alapján fordíthatnak. Ez mostantól 3 helyett 3,5 millió, összességében 35 millióra forintra nő, és hasonlóképpen a civil pályázatokra eddig 30 milliós keret, ami szintén elég tetemes összeg, ugye most 35 millióra nő. Március 15-ig adhatnak be ezek a szervezetek pályázatot. Én mindenkit szoktam bátorítani most is, amikor például a Sutuban, a Királyszék utcai olvasókörben most két válaszfalat javítottunk ki, mintegy 3 millió forintos költségen a városnak. Valóban sok mindenbe fejlődött, a villamoshálózat, festés, akadálymentesítés, vizes helyiségek, tehát sok mindent ott rendbe raktunk már ebben az olvasókörben is. Most a válaszfalakat építettük meg, de folytatjuk ott is a fejlesztéseket. Most is javasoltam, hogy egy-két dolog, amit említett ott a gondoknél, az pályázzanak rá. Mindenki mást is erre bíztatunk, olvasóköröket, Batidai olvasókör, játszósarkot alakítottunk ki nekik, feleségem és aktivisták támogatásával, szőnyegeket vettünk, játékokat raktunk oda. Vannak további ötletek, hál' Istennek, vannak gyerekek Batidán, vannak szülők, akik ott szeretnék a gyerekeket foglalkoztatni. Mi támogatni fogjuk ezt, ők is a civil alaphoz kell, hogy forduljanak. Sportegyesületek ugyanígy, hogyha szeretnének valamilyen nemes célra vagy eszközt vásárolni, esetleg az ön részük mellett egy kicsit hozzá tud tenni a város is. Rendszeresen keresnek meg bennünket, 6 évvel ezelőttig ez egy ilyen polgármesteri döntés alapján, eseti alapján, szimpátia alapján lehetett. Most egy közgyűlés dönt el, de teljesen nyilvánosan, nyílt pályázaton, tiszta versenyben és mindenki számára meg van hirdetve. Ez az átláthatóság és a hatékonyság mellett azt is eredményezte, hogy sokkal több pénzt kapnak a vásárhelyi civil és sportegyesületek, mint korábban.
A vásárhelyi közvilágítás megújítása érdekében egy sajátos konstrukcióban hirdettek meg pályázatot, de egyelőre nincs rá jelentkező, ha jól tudom.
Igen, ott többen kifogásolták a potenciális jelentkező közül, akik korábban érdeklődtek, hogy végül úgy találták, hogy szűk a határidő, illetve hogy a kamatok nagyon magasak. A magyar gazdasági környezetben korábban 8%-ért adtak egy indikatív árat, hogy 8%-os hitelt tudnának 12
évre. Igen, mert ugye itt ebben a konstrukcióban nekik kellene finanszírozni a beruházást, és a
város 12 év, így van. Tehát gyakorlatilag 12 év alatt a szolgáltatási díjában fizetnénk ki, a várhatóan mintegy 1,2-1,3 milliárdos beruházást. Az a cég, aki korábban a legjobb ajánlatot adta, az sajnos jelezte, hogy az akkori számaival 8%-os kamatot most nem kapott a bankoktól, bár csökkenő a kamatkörnyezet, hál' Istennek. Ezeket a kockázatokat nyilván mi nem akarjuk fölvállalni, és ezért ha ezek a 10% fölötti kamatok egyébként is elfogadhatatlanak voltak, és nyilván nem is jöttek be ilyen ajánlatok. Most azonban egy új konstrukcióban meghirdetjük, hogy mintegy 1200 lámpatestet le fogunk cserélni, fölmértük, a taxisok segítettek nekünk meghatározni, melyek azok a forgalmasok.
Lecsökkentették a mennyiséget.
Tehát azt jelenti, hogy a városnak a 7000 lámpája közül most kiválasztjuk azt a 1200-at, amik a legsürgősebb. Erre biztosítunk mintegy 200 millió forint saját forrást, és abból fogjuk majd elvégezni a cserét. Utána megyünk tovább természetesen, de már most is a legrosszabb területeket azt már azonnal szeretnénk kicserélni. Miközben egyébként most is igyekszem, mindig figyelek arra, hogy a Teleki utcán, ami a vihar óta hiányzott két lámpa, végre elértem, hogy pótolták. Amikor kábelhiba volt a kórház alatt a Kodály Zoltán utcán, akkor nagy nehezen azt is el tudtuk érni, kijavították. A legforgalmasabb zebráinknál nem égtek lámpák, szóltam az áramszolgáltatónak, és kijavították. Tehát természetesen most is van szerződésünk az áramszolgáltatóval, neki ki kell javítani minden hibát. De azt, hogy gyakorlatilag egy hatalmas uniós csalás, unió által feltárt csalás sorozatban, egy korrupciós botrányban Lázár János és a miniszterelnök úr vere Tiborcz István hihetetlen módon elsötétítve a várost, és mondom, egy korrupciós csalás sorozatot elindítva a Vásárhelyen, tönkretették a vásárhelyi közvilágítást, és közben magánérdekeket szolgáltak, és a város pedig büntették, életveszélyessé téve sok esetben a közlekedést. Ezt mi kell javítsuk, és ki is fogjuk javítani. Tehát ez egy nagyon fontos előrelépés a városban. És hadd mondjam el büszkén azt is, hogy most, amikor egy új utat adtunk át, és a laktanya melletti körforgalomtól, a Nepomuki Szent Jánosos körforgalomtól, egészen majd a Síp utcáig, most a Tótmalom utcán végig, ugye a szennyvíztelep mellett egy utat megépítettünk, az hiányzó szakasz már kész, a többit hamarosan fogjuk építeni, és előbb-utóbb lesz majd egy kerékpárút is mellette. A közvilágítás az kiemelt prioritásunk volt, hiszen ott kerékpárosok közlekednek, sokan akár a Kertváros, akár Kisomokváros részekből, a porcelángyár, illetve az ipari park irányába kerékpárral erre közlekedtek, már út nélkül is. Szóval az ő biztonságuk érdekében napelemes, akkumulátoros lámpákat szereltünk föl, 25 méterenként, 7 méteres oszlopokon gyönyörű szépen bevilágítva ezt az útszakaszt. Véges végig, éppen a mai napon készült el az utolsó hiányzó szakasz is, tehát most a közvilágítás is megvan oldva ezen az úton. Ráadásul abszolút környezetbarát módon, áramszámla nélkül.
Az úgynevezett régi Bahnhof helyén mi születik majd a Városháza épülettömbjében?
Hát ez zenekari próbaterem. Ez is egy régi igény volt a városi zenészek és a közönségük részéről, hogy kellene egy olyan jó hely, ahol lehet koncertet szervezni, és nem zavarja a környezetét. Ahol lehet zenekari próbákat is tartani, és nem zavarja a környező házakat például. Úgyhogy erre a célra kimondottan, hát a fiatal és nem olyan fiataloknak is, hiszen több, akár nálam is régebb óta aktív ember már szeretett volna ilyen lehetőséget kapni, tehát magyarul nem csak a fiatalok. Nos, az ő számukra jó hír, hogy az első ütemét ennek, azaz, ami már önmagában a működésre alkalmas, ezt le fogjuk szerződni a napokban. A második részt újra kiírjuk, mert ott jött egy ajánlat, ami nem lett érvényes, hiszen a biztosítékot nem utalta át a pályázó, és nem volt megfelelő referenciája, de a második helyezett a második ütemre az 20 millióval magasabb árat adott, és hát 20 millió forint az sok. Tehát azt gondolom, hogy itt azért nekünk azon spórolni kell. Az elsőnél ugyanez a probléma, ez mindössze egy néhány 2 millió forintos határon belül van. Itt ugye azt hiszem, hogy 50 millió körüli összegről beszélünk. Tehát az 50 millió belül az, hogy 2 millióval több lett a győztes végül, mint a legolcsóbb, de a győztesnek van referenciája, és átutalta a biztosítékot, tehát ő érvényes ajánlatot adott be. Ez számomra megnyugtató, hogy ez egy jó versenyképes ár. De a második esetben még megpályáztatjuk újra.
Ez nem csak zenekari próbaterem lesz, hanem más funkciója is lesz.
Hát elsősorban ugye, amikor a választási ígéreteink között szerepelt, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát októberig mindenképpen szeretnénk meg is csinálni, de a kamara tehát a zenekar próbaterem funkció mellett ez egy bármilyen előadásra használható kamaraterem lesz, úgyhogy már most felmerült, hogy ha majd elkészül, akkor a most Szandusz Barbaráék által vásárhelyen létrehozandó új vásárhelyi színház, a Szabó Magda Kamaraszínháznak is lehet egy előadó terme vagy próbaterme.
Önerős járdaépítés minden évben téma most ismét aktuális?
Természetesen most is, nem csak az önerős járda, mert az évről évre hasonló, és a lakosok, amikor pályáznak, akkor tudunk ehhez anyagot biztosítani, ők megépítik bele az utat. Épp például most beszéltem a Mária Valéria utcán két ház előtt az ott érintett tulajdonossal, az egyikkel, és így koprodukcióban ott is meg fogjuk csinálni. A Mária Valéria utcán az egyetlen még nem felújított és nem jó állapotú járdaszakaszt is ki fogjuk javítani hamarosan. A munkát a tulajdonos nyújtja, az anyagot mi fogjuk adni. Tehát ilyen önerős járda program, ilyen van Hódmezővásárhelyen sok éve, és nagyon sikeresen működtetjük. Most azonban egy nagy 200 milliós járdafelújítási programot is indítottunk. Ennek az ajánlatai, amikor bejöttek, akkor úgy kiválogattuk a legjobb ajánlatokat, és azokat a szakaszokat csináljuk meg először. Ebbe belekerült az Oldalkosár utca, mindkét oldal teljes hosszában, térkővel való burkolása, belekerült a Bartók Béla utcának a Hóvirág utcától a Fórum ABC-ig tartó szakasz, ott tényleg nagyon rossz szakasz van, illetve a Hótó utca 4 és 10 közötti szakasz, ha úgy tetszik, a piros presszótól, vagy piros szórakozó helytől a 10-esek melletti járdaszakasz. Másik három járdaszakaszra most új közbeszerzést írtunk ki, lerövidítettük, átalakítottuk a tartalmát, hogy remélhetőleg egy jobb ajánlatot kapjunk. A Hóvirág utcán leszűkítettük a járdaépítést az Ipoly utcáig tartó részre, tehát a Hóvirág utcának a Kodály Zoltán és Ipoly utca közötti része lesz az, amit most pályáztatunk éppen, és reméljük, hogy hamarosan nyertes is lesz, és meg is csinálja. A Kistópart utcán van egy szakasz, ahol szeretnénk szintén kővezetet újítani, illetve megnézzük, hogy a Rudnai utcának a belső járdája, ahol a fák a vihar a legtöbb fát kicsavarta tavaly, és ahol láttam magam is, hogy milyen rosszak a járdák, ott megpróbáljuk szintén felújítani járdákat, valamekkora részét biztosan sikerül majd, én ezen dolgozom most, tehát egy 200 milliós járdafelújítási programunk is van, ami hamarosan elindulhat, és van egy útfelújítási programunk, ezt azért mondom el, mert nem csak járdát, de utakat is szeretnénk felújítani, ebbe a Vörösmarty utcától a Réz utcáig, és még jó, az Oldalkosár utcai parkoló, tehát néhány ilyen neuralgikus szakasz van benne, amit szeretnénk rendbe tenni, de benne van, és itt a külterületieknek szeretném mondani, hogy bár nem sokan laknak ott, de ők nagyon hangos, jogos kritikusai az elmúlt évtizedeknek a politikájának, ami a Rárosi utat hagyta annyira leromlani, ahogy most kinéz, járhatatlan, úgyhogy egy 500 méteres szakaszt, a legrosszabb szakaszt egyébként a Rárosi úton, külső Rárosi úton is meg fogunk újítani, tehát lépésről lépésre fogjuk rendbe tenni majd a Rárosi utat is, amit Lázár János elvett tőlünk, hiszen a minisztérium leállította azt a Modern Városok programot, amiben az egész Rárosi út felújítása benne volt.
Van-e fejlemény fecskelakások ügyében?
Nagyon jó hírrel szolgálhatok, itt is már ütemesen halad a első nyolc lakásnak a felújítása a Csengettyű közben. Hamarosan lehet pályázni. Mi azt várjuk, hogy olyan fiatalok, akik nem annyira gazdagok, hogy meg tudják venni a lakást saját maguknak zsebből. Nem annyira szegények, hogy ne tudnának egy 60-70 ezer forintot legalább félretenni havonta maguknak lakásra. De ezt a pénzt eddig albérletre fizették, és mi azt szeretnénk, ha ezt félrerakva az önrészhez szükséges részt elő tudnák teremteni, és utána hitelfelvétellel, állami támogatásokkal, babaváró csok és minden egyéb megoldással majd gondoskodnak a saját lakhatásukról. Tehát maximum 5 év idejére, 35 év alatti vásárhelyi családok, lehetőleg gyerekekkel, általában háromszobás vagy két és fél szobás lakásokat a Csengettyű közben bérelhetnek, minden költségét, rezsijét, közös költségét nekik kell fizetni, de a 65-70 ezer forintnyi bérleti díjat azt nem nekünk fogják fizetni majd, hanem félreteszik saját maguknak egy lakás takarékossági számlára. Ha ezt teljesítik, ezt a megtakarítást, akkor nem kell a bérleti díjat fizetniük, és ennyivel jobban járnak. Az első 8 lakásra március 11-ével lehet majd megnézni, tehát azon a héten tervezünk március 11-től, hogy már meg lehet nézni a felújított lakásokat, melyeknek most zajlik a felújítása, ott egy kis videót is forgattam nemrég. És utána a beköltözés is, a döntés, a pályázati határidő az valamikor 20-a körül lesz, és akkor akár hó végével vagy április elején már be is költözhetnek, és ezt követően minden hónapban igyekszünk újabb és újabb lakásokat majd felújítani, pályáztatni, összességében most azt látjuk, hogy mintegy 20 fecskalakással tudjuk a vásárhelyi fiatalokat támogatni első lépésben, és ez egy óriási lehetőség a vásárhelyieknek.
Azokon a Csongrád megyei településeken, amelyekhez komoly tanyás térségek tartoznak, általában működik tanyagunknoki szolgálat. Meglepő, hogy Hódmezővásárhelyen viszont most indul.
Így van, ez is egy választási ígéretem volt, és én szeretem teljesíteni ezeket az ígéreteket, úgyhogy a tanyagodnöki szolgálatot is elindítjuk még most. Már pályáztatunk, ugye megnéztük, 70 és 400 közötti tanya tartozhat egy körzetbe, ez alapján Hódmezővásárhelyen 5 körzetet tervezünk végül majd kialakítani. Az 5 körzetből most 2-vel indulunk, 2 olyan körzet van, aminek már most az álláspályázatát is kiírtuk. Úgy tudom, hogy 10 már jelentkeztek is a pályázatra, de várjuk további jelentkezőknek a pályázatát. Én nagyon szeretném, hogyha elkötelezett STRAM emberek jönnének, akik gondoskodnak a tanyán élőkről, ha kell gyógyszert visznek neki, ha behozzák őket orvoshoz vagy kórházba, ha kell élelmiszer bevásárlásba segítenek nekik, és a többi gondoskodnak róla, kulturális igényeikről, újságot juttatnak el nekik, híreket juttatnak el nekik, közösségi programokat szerveznek. Tehát gyakorlatilag egy olyan, nyilván nem tudunk mindenkinek minden igényét minden nap kielégíteni. Nem is lehetséges, sehol máshol nem teszik, de az, hogy amit lehet, tegyünk meg a tanyán élőkért. Ez Hódmezővásárhelyen egyébként nagy hagyománnyal rendelkező külterületi életforma. Ebben az a sok évtizedes lemaradást szeretnénk pótolni. Most gépjárműveket fogunk biztosítani ezeknek a gondokoknak, és egyelőre Városházán lesz a székhelyük, és innen fognak majd kijárni a tanyákra. Én remélem, hogy idővel ez 5-re fog bővülni, és még több szolgáltatást nyújtunk, úgy, ahogy most az idősekről gondoskodunk, például az idősek otthonában is.
Több ügyben a kormányhivatal engedélyére, ha úgy tetszik, pecsétjére várt a város. Megkapta-e ezeket az engedélyeket?
Hát ez is egy együttműködési lépés, gesztus. A főispán, a kormányhivatal, illetve Navracsics miniszter úr és Gulyás miniszter úrak részéről. Én azt látom, hogy bár sokat kritizáltuk a kormányt azért, hogy ráül ezekre az engedélykérelmekre, és időnként azt látjuk, hogy ennek a nyomásgyakorlásnak volt is eredménye. Már akkor lehetett volna sejteni, hogy a Tóth-Malom utcát engedélyezni fogják végül, amikor egy hazug támadásban a Superinfóban hirdette meg a Fidesz, hogy nem is ők akadályozzák, hanem mi tévedtünk. Akkor már lehetett tudni, amikor erről elkezdenek hazudozni, akkor már lehetett tudni, hogy ki fogják adni az engedélyt. És ki is adták. Úgyhogy átadtuk, felavattuk a Tóth-Malom utcát. Hasonlóképpen nagyon örülök annak, hogy immár van engedélye a múlt hét óta. Van engedélye a kapcsolatközpontunknak, a Hódmezővásárhelyi kapcsolatközpontnak. Itt az idősek otthonában számos új szolgáltatás, méltóság biztosítása, higiénia, élelmezés terén javítás, létszámfeltöltés, gondozottak számának emelése, tehát nagyon sok pozitív dolog elindult már Lajos Tibornak köszönhetően, és most már engedélyük is van. Mintegy 45 napos várakozás már itt az idei évben után megkaptuk az engedélyt ennek az intézménynek. Hasonlóképpen Báncsabi igyekezett minden eszközzel akadályozni, és a kormány sajnos ebben együttműködött velük, amikor engedélyt kért a játszóházunkra. És ugye mi úgy döntöttünk a közgyűlésen legutóbb, hogy akkor nem a kapcsolatközpontban és nem gyermek jóléti intézkedés keretében, hanem sima játszóházként fogjuk működtetni, átadtuk a tornyainak. Nos, megjött a mai napon az engedély a kormányhivataltól, hogy engedélyezik a játszóháznak ezt a gyermeki jóléti szociális működés, így alternatív napközbeni foglalkoztatásra is kapott engedélyt. Tehát Báncsabáig hiába kötözködtek, hiába próbáltak azzal érvelni, hogy a lőtér ugye nem zavarta az ő iskolai oktatásukat, de egy játszóház, ami gyerekeknek van, az zavarná. Szóval ez a végtelen rosszindulatú áskálódás, aljaskodás, ami a Vásárhelyi gyermekek ellen irányult, ez eredménytelen volt, hiszen végül bár már azután, hogy mi léptünk és más utat találtunk, de kiadták ezt az engedélyt is. Úgyhogy én azt látom, hogy a kormánnyal, ha más nem, akkor határozottsággal és udvariassággal kombinálva igenis lehet erőt elérni, annak ellenére, hogy a korábbi fideszes vezetésnek a korrupciós botrányait nem kívánjuk Hódmezővásárhelyen visszaengedni. Van olyan kormányhatóság, ami ennek ellenére egy tisztességes ellenzéki vezetést is korrekt, vagy legalábbis nem végletekig inkorrekt hozzáállással tud támogatni. És hát azt látjuk, hogy az a sok-sok fejlesztés, amit Vásárhely produkált, akár csak az elmúlt hetekben, de az elmúlt 6 évben folyamatosan a csúszdától a bölcsőde újranyitásig, kemping felépítéséig, a városháza felújításáig, az idősek otthon leszigeteléséig, a szociális lakótelep leszigeteléséig, az utak felújításáig. Tehát ez a rengeteg fejlesztés, ez töretlenül megy tovább. Hogyha csak a napelemeket nézzük, ami szintén ennek a hétnek az újdonsága volt, most már a strandon is beüzemeltük, a hőközpontok tetején is ott vannak, kerül a BFMK-nak, a tornyainak, a városházának is a tetejére majd napelem a közeljövőben. Összességében 1 hektárnyi napelem segít nekünk zöldebben és olcsóban áramot termelni, és ezzel az áramszámlánkat csökkenteni. Tehát ez egy hatalmas beruházás, amit saját erőből mi valósultunk meg. A Varga Tamás iskola, ugye sokat támadtak bennünket, hogy mi akadályozzuk az iskolák fejlesztését, mikor az iskolák a tankerülethez és a kormányhoz tartoznak, ezért nincs náluk például iskolabusz. Ugye bezárják a postát, a kórházat, az iskolabuszokat megszüntetik. Mi a kórházat is, vagy bocsánat, a kórházat is támogatjuk, apropó, majd igen, erről érdemes beszélnünk, de hogy a postát is csak mi tartottuk nyitva Szikáncson, iskolabuszt mi működtettünk az óvodásaink számára, és megtettük volna az iskolások számára is, ha engedi Miklós Anikó is a tankerület. És hát látszik, hogy a fejlesztésekben is például a Varga Tamás iskolának az ebédlőjének az összes ablakát kicseréltük, ez egy 20 milliós beruházásunk volt most, bocsánat, lehet, hogy 10, de mindegy 10 vagy 20 millió forint volt, de folytatjuk majd ott is a felújításokat. Ez egy helyvédett épület, és ezért fa nyilázárók kerültek be, ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy a kőfal felújítása úgy szintén folytatódik, a tóaj 13-as foghítelek, ott lebontottuk azt a házat, amit megvásároltunk, és rossz állapotú volt, a parkosítás következik most már, a bontás az megtörtént, mögötte a kófel újabb szakaszát sikerül műemléki védelemben részesítve felújítani.
Akkor végezetül kórházügy, ez majdnem kimaradt a sok-sok kérdés közül. Egy pert nyert a város a kórházzal szemben, nagyjából 10 millió forinttal tartozik jelenállás szerint a kórház egy parkoló használata miatt a városnak. Emiatt, ebből aztán lett különböző sajtóhír is a kormánypárti oldalon, amiben támadják az önkormányzatot, a várost emiatt.
Ismét hadúságokkal vádolnak. Én láttam egy Superinfo hirdetést, én fel is fogom jelenteni a Superinfót, mint város főjelentjük őket ezért a hazug hirdetésért. Tudom, hogy a Fidesz adta fel ezt a hirdetést, nem lehet kétséges, de ennek ellenére nem szerepel ott a hirdetésben a szerzőjének a neve, és azt állítják, hogy én például azt mondtam volna a kórházra, hogy halálgyár. Azt, hogy halálgyár, az csak Lázár Jánosék mondták a kórházra. Lázár János vádolt ez engem hazug módon, soha nem volt ilyen. Én 1 millió forintot ajánlottam bárkinek, aki talál ilyen felvételt, hogy én hol mondtam volna ilyet, ugyan a Vásárhelyi kórházról. Ezzel a hazugsággal támadnak 6 éve. Azt is hazudják, hogy mi akarjuk el bosszú hadjáratot hirdetni, és elvonjuk. Nem én pereltem be a kórházat, a kórház perelt be engem. Nem mi tartozunk a kórháznak, mint Lázár Jánosék, hanem a kórház tartozik nekünk. Ez is óriási dolog. Lázár Jánosék a kórházból szivattyúzták ki a pénzt. Mi a kórházba toljuk be a pénzt. Tehát pont bennünket engem vádolnak, aki milliókat adtam, még Lázár János helyett is a kórháznak.
De ezzel a parkolóügyel azért csak a város kéri a pénzt.
Természetesen, de kevesebbet, mint korábban. Tehát azt tessék elképzelni, hogy most azt hiszem 2 éves időtartamról beszélünk, ami ebben a perben. A bíróság ítélte meg. Ez nem egy indokolatlan követelés, nem. Azt a parkoló díjat, ami jár a városnak, és ők használták ezeket a parkolókat, és ne haragudjanak, de ez nem akadályozza a kórház működését, hogy használ vagy nem használja parkolót. Ha használja a parkolót, fizetni kell érte. Ugye ez nem zavarta a kórházat addig, amíg fideszes városvezetés volt, sőt, addig 12 millió forintot fizettek minden évben parkoló használatért, és további 6 millió forintot fizettek belső ellenőrzési szolgáltatásért, tehát akkor nem csak 243 millió forintos tartozást halmozott fel a kórház felé Lázár János és önkormányzata, hanem még ráadásul a parkolókért elvettek meg a belső ellenőrzési tevékenységet, elvettek a kórháztól évi 18 millió forintot. Most úgy tessék elképzelni, hogy mi ezt, a 18 millió forintot ezt már nem vesszük el a kórháztól, a további parkolók használatáért valóban fizetniük kell, ezt bíróság megítélte, és most azt is hazudják, hogy mi le akartunk gombolni, én azt hiszem valami ilyesmi volt benne, meg hogy az én zsebembe jutott pénz a kórháztól. Szóval ezek az aljas, átlátszóan hazug támadások, hogy az én zsebembe bármilyen pénz jutna a kórháztól, ez körülbelül annyira aljas, mint azt hazudni, hogy én halálgyárnak neveztem volna a kórházat. Tehát ostoba és rendkívül aljas próbálkozás Lázár János is
csapata részére. A jogi perpatvar ellenére van egy új ajánlatuk a kórház fele.
Hogyha a kórház úgy érzi, hogy ő ezt a nekünk bíróság által megítélt jogosan járó pénzt, ami sokkal kevesebb, mint amennyit a Fideszes önkormányzatnak boldogan szó nélkül kifizettek annak idején, úgy, hogy ráadásul akkor a Fidesz azt se adta meg nekik azt a 200-300 milliót, ami járt, azt is mi fizettük meg, mi 100 milliókkal tömtük ki a kórházat, ennyivel támogattuk, amit a Fideszes városvezetés elvett tőlük. De ennek ellenére a mi ajánlatunk az, hogy az a gondozatlan, borzasztóan kinéző kőfal alatti rész, ami a kórházhoz tartozik, adják át a városnak, tisztességes, fölértékelt áron mi megvesszük. Tehát nem kell fizessenek pénzt, lehet, hogy még mi fogunk nekik pénzt adni. A kőfal alatti részt adják át, természetesen ahol gépészeti vagy éppenséggel a sürgősségi ellátás szükséges, azt úgy fogjuk kezelni, hogy ott az a területet továbbra is megtartják és használják, de a többi területet rendbe rakjuk. Látszik, hogy ott van egy kőfal, ami éppen borul ki. Úgy kellett megtámasztani, hogy ne legyen tragédia belőle, baleset veszély ott az út mellett. Mi ezt az egészet rendbe tesszük, elbontjuk, parkosítjuk, egy kerékpár és sétányt építünk ott, ami összeköti az Európa Parkot a Hősök terével, mindvégig ott abban az oldalban is egy parkosított gyönyörű sétánnyal és kerékpárúttal.
A hivatalos ajánlat már kiment?
Ezt számtalanszor megkerestük már őket egy területcsere ajánlattal, de most egy vételi ajánlatot is elmondok nyilvánosan. Írásban is meg fogjuk erősíteni, de főépítész úr valóban ezt számtalanszor megtette ezt az ajánlatot nekik, és én is nyilvánosan megtettem. Úgyhogy, ha nem tudják kifizetni, nem probléma, mi még anyagilag is támogatjuk őket, ha engedik, hogy helyettük helyrehozzuk azokat az épületkárokat, amit ők nem tudnak helyrehozni, mert nincs rá pénzük láthatóan, nincs hozzá szoktudásuk, nem is érdekli őket. Azt a kórház alatti vagy a kőfa alatti részt azt mi rendbe tudjuk tenni, parkosítani, szép kinézettel a város élhető és használt élő részévé tesszük. Én azt gondolom, hogy ez végtelen korrekt ajánlat, ez az ott dolgozóknak és a vásárhelyi embereknek egyaránt érdeke, a kórháznak pedig rengeteg, sok millió forintot jelent.
Polgármester úr, sok téma volt, hosszú lett a mai beszélgetés, köszönöm szépen.
De nagyon tartalmas volt, és én is köszönöm. Remélem, hogy sok új információt tudtunk átadni a vásárhelyeknek. A viszontlátásra.
Köszönjük nézőink figyelmét, viszontlátásra.